Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké. Nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet, mert ezt mondom, örökké tart kegyelmed, hűséged szilárd, akár az ég. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A 119. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk elején. 119. Zsoltárunk így kezdődik. Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 227. dicséretünket. 227. énekünk első három verszakát énekeljük. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya, óhajtozik, híveidnek drága fényes aranya. Így kezdődik ez a dicséretünk.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéje most ezen az Isten tiszteletünkön Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből hangzik hozzánk, a 12. fejezet 19. versétől a 13. fejezet 10. verséig a következőképpen. Mi azonban Isten színe előtt a Krisztusban beszélünk, mindez pedig szeretteim a ti épülésetekre. Mert félek, hogy amikor megérkezem, nem olyannak talállak titeket, mint szeretnélek, és ti is olyannak találtok engem, amilyennek nem szeretnétek. Félek, hogy viszálykodás, irítség, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfuvalkodás, pártuskodás lesz közöttetek, úgyhogy amikor oda megyek, ismét megaláz engem az én Istenem nálatok, és megsíratok sokakat azok közül, akik korábban vétkeztek, és nem tértek meg abból a tisztátalanságból, paráznaságból és kicsapongásból, amelyet elkövettek. Most harmadszor megyek hozzátok. Két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Előre megmondtam, most is előre mondom, mint másodszori ott létemkor, és most távol létemben is, azoknak, akik előzőleg vétkeztek, de a többieknek is. Ha még egyszer elmegyek, nem leszek kíméletes. Mint hogy annak bizonyítékát keresitek, hogy általam valóban az a Krisztus szól, aki veletek szemben nem erőtlen, hanem hatalmas közöttetek. Mert ha meg is feszítetett erőtlenségből, él az Isten hatalmából, és ha mi erőtlenek vagyunk is ő benne, élni fogunk vele együtt az Isten hatalmából közöttetek. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. De remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Imádkozunk az Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek, nem azért, hogy mi kipróbáltaknak mutatkozzunk, hanem azért, hogy a jót tegyétek, mi pedig, mintha nem volnánk kipróbáltak. Mert semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örülünk, ha mi erőtlenek vagyunk, ti pedig erősek vagytok. Könyörgünk a ti épülésetekért. Azért írom ezeket távol létemben, hogy ott létemkor ne kelljen keményen bánnom veletek, aszerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nekem építésre és nem rombolásra adott. A mi Urunk Istenünk, tegye áldottá az ő igéjét életünkben, és bárcsak mi megcselekvő is lennénk az ő szavának. Most foglaljuk el a helyünket, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk, Urunk Istenünk, téged szeretetedért. Szeretetedért, melynek jeleit újra és újra megtapasztalhatjuk. Áldunk és magasztalunk téged kegyelmedért, amelyet az Úr Jézus Krisztusban készítettél el nekünk és kínálsz nekünk. Köszönjük az újrakezdés lehetőségét. Köszönjük, hogy oda mehetünk, oda fordulhatunk hozzád, a Szent és Mindenható Istenhez, hogy a gyermekeid lehetünk, hogy ennyire közel kerülhetünk hozzád, hogy a te családod tagjai lehetünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, hogy nem tudjuk igazán értékelni ezt a nagy-nagy szeretetet, talán nem is láttuk még meg igazán, nem is fedeztük fel igazán. Bocsáss meg nekünk, hogy földi javak sokszor fontosabbnak tűnnek számunkra, és ezeknek a keresésére, hajszolására fordítjuk az időnket, és adjuk oda az erőnket. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy hadd tudjunk mi igazán hozzád fordulni. Köszönjük, hogy most ezen az Isten tiszteleten a te kegyelmedből lehetőségünk van erre. És kérünk is téged, szent lelked által munkálkodj így közöttünk. Nyisd meg a szívünket, szólíts meg bennünket ígéd által hatalmasan. Hadd adhassuk meg azt a választ a te szabadra, amely az életünk számára is gyógyulást jelent, de amely által igazán áldássá válhatunk a ránk bízottak, a körülöttünk lévők számára is. Jézus Krisztusért kérünk, légy velünk a te áldásoddal. Amen. Kettőszázharminckilencedik dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első verszakát. 239. énekünk első verszakát énekeljük tehát, Isten szavának meghallására készülve. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem! Ígét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával előttetek bizonyságot kívánok tenni. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 13. fejezetéből olvasom, a 11. versből. Végül, testvéreim, örüljetek! Állítsátok helyre a jórendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Eddig Isten írott igéje. Mindig olyan örömmel hallom azt, amikor a testvérek között valaki arról számol be, hogy a környezetéből, talán a szomszédok közül, vagy a munkatársak közül valakit hívott ide az Isten tiszteletekre, az Isten házába. De úgy arra gondoltam mindeközben, hogy mi, akik itt vagyunk többnyire a templomban, tudjuk-e igazából azt, hogy mi a gyülekezet Istentől kapott küldetése, célja, amelyet csak az egyház teljesíthet. A legfontosabbról más összefüggésben ugyan, de már volt szó az egy héttel ezelőtti orgonavató ünnepségünkön, amikor is többek között a Szentírásból a 150. Zsoltárt olvastuk, most csak egy nagyon rövid részletet emlékeztetőül hadd olvassak el. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan. Dicsérjétek pürzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával. Igen, ez a mi küldetésünk, a legfontosabb talán, hogy dicsőítsük, magasztaljuk a mi Urunkat. De hát őt őszintén magasztalni csak azt tudja, aki látja és belátja, hogy semmi más nem segíthet rajta, csak az isteni kegyelem. És ezért kéri az Úrtól ezt a kegyelmet, és hittel elfogadja. Egy történelmi anekdóta szerint egy elszánt lelkű anya könnyekkel küszködve oda merészkedett Napóleon császárhoz, hogy megmentse elítélt fia életét. A császár válaszra méltatta az anyát, és a válaszában rávilágított arra, hogy tehát a fiának a cselekedete olyan szörnyű volt, hogy az igazság azt követeli, ezért halálbüntetéssel fizessem. De hát, uram, zokogott az anya, nem igazságot, hanem kegyelmet kértem. Nem érdemel kegyelmet, jött a válasz a császár szájából. De, uram, ha megérdemelné, akkor az nem kegyelem lenne, mondta az anya. Igen, ha az élő és szent Isten szabad folyást enged igazságának, akkor a törvénysértő embert, azaz bennünket halálra és kárhozatra kellene vetnie. Azonban úgy szerette Isten a világot, biztos, hogy többen is együtt tudnánk mondani ezt a jól ismert igeverset János evangéliumából, hogy az ő egyszülött fiát küldte, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus Krisztus halt meg helyettünk. És így Isten igazsága is érvényre jutott, de a szeretetét is megmutathatta. Jézus Krisztusért kész Isten meghegyelmezni mindazoknak, akik ezt elhiszik, és ezért átadják az életük feletti uralmat neki. Vagyis neki adják a dicsőséget, hiszen leginkább ezzel tudjuk neki adni a dicsőséget. De mivel a szívük megtelik hálával és örömmel, ezért szavakkal is, imádságban is és énekekkel is dicsérik az Istent, mint amire ez a 150. Zsoltár is biztat bennünket. Testvérek, ne nyugodjunk addig, amíg nem lehetünk így itt a gyülekezetben, hogy így tudjuk dicsőíteni az élő Urat. A gyülekezet küldetése azonban az is, hogy közösség legyünk az Úrban. Ez a mostani bibliai szakaszunk, a korintusiakhoz írott második levélnek, ezek az utolsó fejezetei, segítenek bennünket annak felismerésében, hogy mi akadályozhatja meg e közösség kialakulását, megmaradását, megerősödését. Mi rombolhatja a közösséget. De abban is segít nekünk, hogy mit tehetünk ezek ellen. Mit tehetünk azért, hogy igazán közösség lehessünk az Úrban. Nézzük meg először tehát azt, hogy mi akadályozhatja ennek a közösségnek egyáltalán a kialakulását, de hogyha már megvan a megmaradását, a megerősödését, mi az, ami rombolhatja? Ennek érdekében vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről a korintusi gyülekezetet, azt a gyülekezetet, amelyhez Pál apostol írta ezt a levelet, amely gyülekezet először a kezébe vehette. Először is azt fedezhetjük föl, hogyha így olvassuk a korintusi leveleket, hogy egy gyülekezet tagjainak a szájából furcsa mondatok hangzottak el. Ilyenek például. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Többen is tudjuk azt, hogy a hit az hallásból van, hiszen így olvashatjuk a Szentírásban. A hallás pedig Isten igéje által. Vagyis az Úr a már őt követők által akarja megszólítani a többieket. Minden bizonnyal valahogy így történt ez a mi életünkben is. És azt, aki oda vezetett bennünket Jézus Krisztushoz, valószínűleg különösképpen is a szívünkbe zártuk. És ez nem is baj, hogyha ez a személy kedves számunkra. Korintusban azonban túlhangsúlyozták ezt. Ráadásul elkezdték Isten szolgáit egymáshoz hasonlítani, a képességeiket, a megjelenésüket vizsgálgatva. Apollós például nagyszerű szónok volt. És aztán, hogyha a rávonatkozó utalásokat olvassuk, akkor valami olyan kép alakulhat ki bennünk róla, hogy még ráadásul jó fellépésű férfi lehetett. És e kettő, az előadás módja, meg a jó fellépése, az megragadta az embereket. Pál apostolról viszont éppen itt, ugyanebben a levélben, a 10. fejezetben azt tudhatjuk meg, hogy nem volt jó előadó készsége, és a megjelenése sem volt vonzó. A korintusiak nehezményezik is, hogy bár a levelei azok igen tartalmasak és értékesek, de a beszéde, a személyes beszéde, az silán. És aztán ez oda vezetett, hogy voltak, akik Apollóst fölmagasztalták, Pált pedig leszólták. A korintusiak részéről másik panasz volt Pál apostol ellen az, hogy ő nem tartozott Jézus 12 tanítványai közé. És éppen ezért megkérdőjelezték az ő apostolságát is némelyek. Ennek a vádnak a visszautasítására emlegeti Pál többször is damaszkuszi megtérésének a történetét, hangsúlyozva azt, hogy ő személyesen találkozott a feltámadott Krisztussal. Pál apostol mégsem az őt érő vádak, kritikák bántják. Ez is kiderül a leveléből, hanem sokkal inkább a gyülekezetért aggódik. Hiszen, hogyha Isten szolgái közül a gyülekezet egyiket a másik kárára elkezdi dicsérni és előnyben részesíteni, akkor megindul a versengés a csoportok között, akkor pártokra szakadhat a gyülekezet. és így módon már szakadások támadnak benne. Félek, írta Pál apostol, és hallottuk a felolvasott igeszakaszban, hogy viszálykodás, irítség, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felpuvalkodás, pártoskodás lesz közöttetek. Pál leveleiből az is kiderül még a korintusi gyülekezetről, hogy a hívők életébe is utat talált az erkölcsi romlás. Maga a város, amelyben éltek, messzeföldön híres volt a bűneiről. A korintusi módon élni kifejezés szinte szálló igévé lett a birodalomban. És volt olyan mondás is, hogy nem mindenkit sújtanak az istenek azzal, hogy Korintusba kelljen mennie. Ilyen városban élt ez a gyülekezet. Ilyen környezetből jöttek, és nem kevesen korábbi életükből hozták magukkal a kicsapongó életmódot, a szertelenséget. Ezért írja nekik Pál, ne tévejegyetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni az Isten országát. Néhány verssel később pedig a korintusiakhoz írott első levélben ezt olvashatjuk. A test azonban nem a paráznoságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Az apostol arra is rá akarja döbbenteni a gyülekezet tagjait, hogy ezek a felsorolt bűnök nem csak az elkövetők életét és sorsát rontják meg, hanem az egész gyülekezetre romboló hatással vannak. És hogy mennyire? Annak szemléltetésére a kovászt, az élesztőt emlegeti. Milyen kicsi elég belőle a tészta megkelesztésére. És így járja át a rossz is az egész gyülekezetet. Én nagyon remélem, hogy miközben hallgattuk, milyen is volt ez a korintusi gyülekezet, akkor, amikor Pál apostol ezeket a leveleket írta nekik, akkor arra is gondoltunk, vajon a mi gyülekezetünket mi jellemzi? Vajon Isten milyennek lát bennünket? Mi vajon mentesek vagyunk mindattól, amik a korintusi gyülekezet életét rombolták? Pártoskodás. Hallottunk erről is. Amióta több lelkipásztora van a gyülekezetünknek, azóta fennáll ennek a veszélye. Ellentállunk-e az ezzel kapcsolatos kísértéseknek? Vagy mi is korintusi módra egymáshoz hasonlítgatjuk az Isten szolgáit? Nekünk is van kiválasztottunk, akire esküszünk, hogy az az igazi? És beszivároghat a soraink közé az a szabadosság, ami körülöttünk a világban egyre inkább eluralkodik? A test kívánságainak gátlás nélküli kiszolgálása? Vegyük nagyon komolyan, amire az apostol a korintusi gyülekezet figyelmét is felhívta, hogy mindezek rombolják a gyülekezet életét. De hát mit tehetünk ezek ellen? Mit tehetünk azért, hogy valóban közösség legyünk az Úrban? Végül, testvéreim, olvashatjuk az apostol szavait, örüljetek. Állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Fogadjátok el az intést. Jussatok egyetértésre. Éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Pásolni szöveg. A tömörségét tanítani lehetne. Szinte minden egyes szavában egy etikai fejezetet foglal össze. Ezen a mai istentiszteleten mi is csak röviden tekintjük át ezeket, de a ránk következő vasárnapokon, ha Isten éltet bennünket, akkor külön-külön is kibontjuk mindegyiket. Állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Az eredeti, tehát a görög szövegben szereplő szónak sokféle jelentése van. Az egyik orvosi szakkifejezés. Az eltört csontot összeilleszteni. Fájdalmat okozó, egymással szemben álló, egymást irritáló éles csontvégeket egymáshoz illeszteni, rögzíteni, hogy összeforjon. A kificamodott tagot helyre tenni. A korintusi gyülekezet nem élhet úgy, mint eddig. Helyre kell hozni azt a béna állapotot, ami kialakult. Ennek érdekében emlékezzünk csak vissza, hogy többek között mit mond az apostol, mit tanácsol a gyülekezetnek. Azt mondja, önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Figyelemre méltó ez a sorrend. És azt mondja az apostol, hogy önmagatokat vizsgáljátok meg, kezdjétek magatokon. Azért is figyelemre méltó, mert mi általában a mellettünk lévőktől szoktuk várni azt, hogy változzanak meg, vagy hogy ők változtassanak a dolgokon. A saját hibáinkat, mulasztásainkat, vétkeinket, azokat nem akarjuk meglátni. Bevallani pedig azt végképp nehezünkre esik. Kényelmesebb a másikat okolni, a másikra mutogatni. Pedig ahhoz, hogy közösségé válhassunk az Úrban, elengedhetetlenül szükséges az önvizsgálat, a magunkba való tekintés az Úr előtt, az őszinte bűnbánat és bűnvallás. Hiszen magához, az Úrhoz is csak így tartozhatunk. És hogyha még az Úré sem vagyunk igazán, akkor pedig ne csodálkozzunk azon, hogy nem tudunk igazi közösséggé összeforni az Úrban. Fogadjátok el az intést. Ezzel folytatja Pál apostol. Ez szorosan kapcsolódik a megelőző útbaigazításhoz. Hiszen ezt, hogy elfogadjam az intést, akkor tudom igazán megcselekedni, hogyha valamennyire is már ismerem magamat. Azt tudja ezt igazán megcselekedni, aki nem gondol többet magáról, mint amennyi. Aki beült már az Úr Jézus Krisztus iskolájába, ő mondta ugyanis, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívem. Ecsedi Aladár, akinek a neve talán többek számára ismert, lelkipásztor volt Istennek áldott szolgája, ilyen tanítványa volt Krisztusnak. Vele történt meg az, hogy lelkész konferencián beszélgetés közben az egyik forrófejű ifjú lelkész kikelve magából minden indulatát felé fröcskölte, és közben a szolgálatát és az életét is gúnyolta. A többiek dermedten hallgatták, és várták, hogy most mi lesz. És akkor Ecsedi Aladár nagyon csöndesen csak ennyit mondott, csupán ennyi rosszat tudsz rólam. Én sokkal többet tudok magamról mondani, de van fontosabb is. És ezzel rátért a megbeszélés lényegére. Mennyivel másképp néznének ki a közösségeink, a gyülekezetünk is, hogyha ilyen krisztusi indulattal tudnánk mi fogadni az elhangzott véleményeket, hogyha itt tudnánk viszonyulni egymáshoz, fogadni mindazt, ami történik körülöttünk. Jussatok egyetértésre! Úgy is fordítható az eredeti görög szó, hogy ugyanarra figyeljetek. Ugyanaz legyen gondolataitok, törekvéseitek központjában. Ezt teremtheti meg Korintusban az egyetértést, de hadd tegyem hozzá Budaörsön is, a mi gyülekezetünkben is. Szálljunk majd kicsi időt arra, hogy végig gondoljuk, mire figyelünk mi egyáltalán? Mire törekszünk leginkább? Az apostol a kolosséiaknak azt írja a levele 3. fejezetében, hogy azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Éljetek békességben. Máshol hozzáteszi a Szentírás, amennyire rajtatok áll, mert ismer jól a mi Urunk bennünket, embereket, de legalább ennyire törekszünk a békességre. Az apostol azt is írja itt a korintusiaknak, hogy imádkozunk értetek. Majd néhány verssel később pedig könyörgünk a ti épülésetekért. Előzze meg, és kísérje folyamatosan az ige által tanácsoltak megvalósítását a kitartó imádkozás a mi életünkben is, hogy valóban közösség legyünk az Úrban, és így jelenlétét felmutassuk a világunkban. Amen. Háromszázkilencvenkettedik dicséretünket szeressük meg, és énekeljük az első két verszakát. 392. dicséretünk így kezdődik. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent igére épült fel lelki temploma. Első két verszakát énekeljük tehát. Thank you. Urunk, azt énekeltük, hogy Te kihívtál minden népből egy lelki népet itt. Hit egy Úr, egy keresség és egy hit egyesít. Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, és egy terített asztal át néki új erőt. De vajon mi beletartozunk már e népbe? Segíts nekünk, Urunk, abban, hogy készek legyünk arra, amiről Pál apostol írt a korintusiaknak, de amit most mi is olvastunk és a szívünkre helyeztél, hogy önmagunkat vizsgáljuk meg mindenek előtt. Önmagunkat vizsgáljuk meg mindenek előtt, hogy az, amit mi hitnek nevezünk saját magunkkal kapcsolatban, az valóban az a hite, amelyről Te a Szentírásban tanítasz, amelyet Te ajándékozni szeretnél nekünk embereknek. Valóban ez Úr Jézus Krisztusba vetett hit, valóban üdvözítő hit. Köszönjük, Urunk, hogy azért késztetsz bennünket a megállásra, arra, hogy válaszoljunk előtted erre a kérdésre, mert nem szeretnéd, hogy elvesszünk. Hiszen annyira szeretsz bennünket, hogy a legdrágábbat, egyszülött fiadat adtad érettünk. Köszönjük a lehetőséget, hogy lehet másképpen élni, mint ahogy eddig éltünk. Köszönjük Jézus Krisztusnak a kereszthalálát, feltámadását, az ő áldozatát, azt, hogy Te kihoztad őt a halálból. Köszönjük neked mindazt, amit jelentesz számunkra. Segíts, hogy most előtted elcsendesedve téged kérdezzünk, hogy Te mutasd meg nekünk lelked által, vajon valóban bennünk élhet már az Úr Jézus Krisztus. És hogyha azt kell meglátnunk, hogy szent lelke által még nem lakozhat bennünk, akkor kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy őszinte bűnbánattal és bűnvallással tudjunk odaborulni a Te lábaid elé, és sírni a vétkeink miatt. És köszönjük, hogy Te megbocsátottad már ott a kereszten a mi vétkeinket, és mi így elfogadhatjuk a Te bocsánatodat. Segíts ebben is nekünk, hogy hadd tartozhassunk valóban hozzád, és hadd tartozhassunk így ehhez a kihívott néphez is, és hadd lehessen igaz ránk ez, hogy egy Úr, Te, és egy keresség és egy hit egyesít bennünket, hogy tudjunk a Te neved magasztalására, dicsőítésére élni, és mindent így cselekedni, hogy valóban egy cél vonjon bennünket, ne legyünk szétszakadozottak, ne engedjünk a sátánnak, a nagy szétdobálónak, hogy bennünket szana szétdobálhasson, hanem rád tekintsünk, és így általad hadd forhassunk össze. Könyörülj meg, kérünk rajtunk. Köszönjük neked hívó szavadat, hogy még mindig van lehetőség a hozzád való térésre. Köszönjük, hogy még mindig van lehetőség arra, hogy így általad e néphez tartozhassunk. És kérünk téged, Te szaporítsd az üdvözülők seregét. És könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk úgy élni, úgy szolgálni, hogy mi is eszközök lehessünk ebben. Hogy tudj bennünket használni ebben, áldássá tenni. Imádkozunk, Urunk Istenünk, a betegjeinkért, a testi-lelki nyomorúságokkal, problémákkal küzdködőkért, a reményt vesztettekért, elcsüggettekért. Könyörülj meg rajtuk is, hogy túlláthassanak a problémáikon, az akadályokon, hogy megláthassanak téged, hogy rá tudják bízni az életüket, hogy így a te békességedet megismerhessék. Könyörülj meg egész gyülekezetünkön, gyermekeken, fiatalokon, felnőtteken, időseken egyaránt. Könyörülj meg, kérünk, ezen a városon, hadd tudjunk mi ebben a városban valóban világítani, amire te küldtél bennünket, hogy téged magasztaljunk, hogy rád mutassunk. Adj nekünk ehhez erőt, bölcsességet, és add a te szeretetedet a szívünkbe, hogy így szerethessük egymást. Könyörülj meg népünkön. Könyörülj meg rajtunk, akik olyan messze kerültünk hozzá, olyan messze kerültünk tőled. Bárcsak vissza tudnánk fordulni, vissza tudnának azok is fordulni, akik neked még háttal élnek. Kérünk téged, Jézus Krisztus által, hogy maradj velünk, családjainkkal, szeretteinkkel, és te könyörülj meg a kisebb-nagyobb közösségeken is. Köszönjük, hogy mindezeket eléd tárhattuk, köszönjük tanításodat, és köszönjük, hogy te kész vagy lelked által munkálkodni bennünk. Csak engedjük és kérjük ezt. Maradj így velünk, kérünk továbbra is. Ámen. Imádkozzuk együtt most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg népünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy ma délután 4 órától imaórát tartunk, szeretettel hívunk és várunk vissza mindenkit ide a templomunkba. A ránk következő napokban megtartjuk a szokott alkalmainkat, azzal a kis különbséggel, hogy a csütörtöki bibliaóránk az most istentisztelet lesz, hiszen ez a csütörtök áldozó csütörtök, Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepe. Tehát ennek megfelelően így alakul a ránk következő hét gyülekezeti rendje. Hétfőn a szokott időben 6 órától istentiszteletet tartunk, szerdán 9 órától nyugdíjas délelőttünk lesz. A felnőtt konfirmandusokkal találkozunk szerdán délután 6 óra 15 perctől. Csütörtökön tehát bibliaóra helyett istentisztelet lesz itt a templomunkban 6 órától. Pénteken 5 órától a gyermekek számára tartunk konfirmációs órát, 6 órától ifjúsági bibliaóránkat tartjuk, 7 órától pedig a biblia körünket. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, és ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára tartunk gyermekbibliaórát. Hirdetem azt is, hogy ránk következő vasárnap délután tanévzáró családi istentisztelet lesz, hónap utolsó vasárnapja, amikor a családi istentiszteleteket szoktuk tartani, de most ez a tanévzáró alkalom lesz, és éppen ezért az istentiszteletet szeretetvendégség is követi. Én nagyon kérem a kedves testvéreket, hogy jöjjenek el erre az alkalomra is, bár ez a hittanús és a vasárnapi gyermekkorára járó gyermekek és az ő családtagjaik alkalma, mondhatjuk azt, hogy elsősorban. De olyan jó lenne, hogyha lenne bennünk vágy az ő megismerésükre, a velük való találkozásra, hiszen ahhoz, hogy közösség legyünk az Úrban, amiről most is szó volt, ahhoz ez is hozzátartozik, hogy egyáltalán legyünk együtt. hogy keressük azokat az alkalmakat, ahol megismerhetjük egymást, ahol beszélgethetünk egymással, ahol a gyermekeket is megismerhetjük. És aztán már imádkozni is egészen másképpen tudunk értük, hogyha már legalább arcról, ha nem is névről, de arcról azért ismerjük őket. Hívok hát mindenkit szeretettel jövő vasárnap délután 4 órára a tanévzáró családi istentiszteletünkre, és azt kérem, hogy aki egy kis tányér süteménnyel hozzá tud járulni a szeretet vendégséghez, akkor ezt tegye meg, és köszönjük szépen. Elmúlt vasárnap délután, ahogy az már elhangzott itt, együtt ünnepelhettünk, együtt adhattunk hálát az új orgonáért. Elsősorban a mi Urunkat, Istenünket illeti a dicsőség és a magasztalás. De én szeretnék köszönetet mondani most mindazoknak a testvéreknek, akik ennek az ünnepségnek az előkészítésében és lebonyolításában részt vettek. Az asszonytestvéreknek azt, hogy szorgoskodtak, hogy a sok szendvicset elkészítették, megterítettek. Isten tegye áldottá az ő életüket, és adjon mindenkinek sok-sok örömet a szolgálatban is, és életünk minden más területén is, és az ő békességét és erejét árassza a testvérekre. Hirdetem azt is, hogy a felnőtt konfirmandusaink vallástételére most ebben az esztendőben pünkösd első napján kerül sor, tehát a pünkösd vasárnapi istentiszteletünkön. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban így a pünkösdi ünnepi istentiszteletünket, és különösképpen is azokat a testvéreket, akik ide állnak majd elénk, hogy vallást tegyenek az Úrba vetett hitükről. Hirdetem azt is, hogy a Református Fiatalok Szövetsége különböző nyári táborokat szervez, küldtek egy tájékoztató füzetet, amelyben minden ezzel kapcsolatos információt megtalálhatunk. Ezeket a tájékoztató füzeteket kihelyeztük az épület különböző pontjaira, így itt a templomunkban a hirdető táblán is találhatunk egyet. Hirdetem azt is, amit tudom, a gyülekezetből többen is észrevettek, és szóvá is tettek már, hogy iratterjesztünk Gacs Gáborné, Ferike néni sajnos elment a gyülekezetünkből. A távozásának oka nem személyes sérelem és megbántódás, és ezt szeretném hangsúlyozni, mert ő is hangsúlyozta, hanem az, hogy a női lelkészséget és presbiterséget, illetve az ökumenét nem tudja elfogadni. Keressük most azt a testvért, aki a Szentlélek vezetésére figyelve az iratterjesztés szolgálatát kész elvállalni. A további tudnivalókat majd vele személyesen megbeszéljük. Az adakozás lehetőségét is említem, hirdetve azt, hogy az elmúlt vasárnapi felsejpénzünk 32.210 forint volt, a diakoné felsejben pedig 6.500 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 395. dicséretünket keressük meg. 395. énekünket énekeljük el végig mind a 3 verszakával, a 3. majd fennállva. Így kezdődik ez az énekünk. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hitünk arja úgy ölelje, édes megváltunkat át.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.